Hát a mai alkalommal amennyiben nincs egyéb javaslatuk, akkor a surlódásos közegek áramlástanát próbálnánk elkezdeni. Hát a valóságos közegek, azok mindenképpen surlódással is rendelkeznek, és amit eddig vizsgáltunk, azok az ideális közegek ezt a tulajdonságot azért mellőzték, hogy a tárgyalás egyszerűbb legyen. Sok esetben megengedhető az ideális közeg, sok esetben persze nem, és hát nyilván így az anyag második fele felé a surlódással is foglalkoznunk kell, szót kell ejtenünk a surlódásról. A folyadékokban a surlódást persze egy kicsit másképpen lehetne talán majd értelmezni, mint ahogy azt például szilárd testek között értelmezték. Azt javasolnám, hogy válasszunk két folyadékréteget. Legyen az egyiknek a sebessége viszonylag nagy, a másiké pedig legyen ettől kisebb. És tekintsük azt az esetet, amikor valamilyen okfolytán helycsere következik be, a lassúbb részecske bekerül a gyorsabbak közé, a gyorsabb részecske pedig bekerül a lassúbbak közé. Akkor ez azt jelenti, hogy a lassúbb részecske elkezdi fékezni a gyorsabb részecskéket, a mozgást lassítja, ellentétben a gyors részecske pedig a lassúbb mozgást gyorsítani igyekszik. Tulajdonképpen előállt az, amit csúsztató feszültségnek nevezünk, a részecskék cseréjéből bekövetkező időegység alatt előálló mozgás mennyiség változás lesz a csúsztató feszültség fő oka, a csúsztató feszültség keletkezésének a fő oka. Négy esetet különböztetünk meg, és háromból ezek közül ez a helycsere, illetve mozgás mennyiség csere lesz a csúsztató feszültségnek az előidézője. Persze ez a helycsere egyébként másfajta transport folyamatot is jelent. Hát például mondjuk ilyenféle formán keveredhet a folyadék két rétege, vagy két különböző folyadék, energia is természetesen, vagy a hőmérséklet is természetesen átszármazik ezen a módon. Tehát nem csak a mozgás mennyiség, illetve az ebből adódó csúsztató feszültség. Mi most alapvetően a csúsztató feszültséggel foglalkoznánk, ami tehát többé-kevésbé így alakult, és pedig tekinthetnénk gáznemű közeget, és folyékony folyadékot. A folyékony folyadék és a gáznemű közeg között az a különbség, hogy a gáznemű közegnél a részecskék egymástól viszonylag távol vannak, tehát aki itt most rendes ember, az ugye látja, hogy a levegő részecskék között vannak üres terek, biztosan. Ellenben a folyadék részecskék azok szinte egymáson gördülnek. Tehát a folyékony folyadék részecskék azok egymáshoz nagyon közel vannak, a gáz részecskéknek pedig van egy olyan úgynevezett gázkinetikai átmérője, ami a részecskék átmérőjének a többszöröse is lehet, ott van szabad mozgástér, és így lényegében lesz különbség a folyékony folyadék és a gáz között. És pedig tekinthetnénk, hogyha minden igaz, akkor lamináris és turbulens áramlást, a folyékony folyadéknál is, meg a gáz nemű közegnél is. És persze természetesen a folyékony folyadéknak is van lamináris áramlása. Ugye a lamináris magyarul réteges áramlást jelent, és arról szól, amit a laboratóriumi mérésen a Reynolds kísérlet során meg is ismertek, hogy tudnék a festékszál ugye ott egyben maradt, hogy a részek, a áramló folyadék részek között a csere, a mozgás, a részecske csere az elég kicsi intenzitású, tehát a lamináris áramlásban csak a rendezetlen hőmozgás miatt van részecske csere. A turbulens áramlásban pedig ez is van, tehát a rendezetlen hőmozgás plusz a turbulencia. A turbulens áramlás az ugye kevergő, gomolygó áramlást jelent, és ott ez a részecske csere, ez a kevergő, gomolygó sebességek miatt is előáll. Ha hozzáveszik azt, hogy a turbulens áramlásban a turbulens sebességen ingadozások, azok olyan 10-szer, 100-szer, 1000-szer nagyobbak, mint a rendezetlen hőmozgás sebességi ingadozásai, akkor rögtön érezhető, hogy a turbulens áramlásban, a turbulencia esetén ez a csúsztató feszültség nagyobb, vagy sokkal nagyobb lesz, mint a lamináris áramlásban. Néha persze másfajta transport folyamatnál ez direkt jó, tehát ha például hőcserélőt készítenének, akkor ott a hőmérséklet átadás turbulens áramlásban nyilván jobb lesz, mint ha lamináris áramlás lett volna, a csúsztató feszültség persze nagyobb lesz. A folyékony folyadék lamináris áramlása az, itt ugye van három eset most már, a gáznak a lamináris, a gáznak a turbulens, és a folyékony folyadék turbulens áramlása, ebben tehát mind a részecske csere felel a csúsztató feszültségért, de a negyedik eset, a lamináris áramlás a folyékony folyadéknál, az olyan, ahol van ugyan rendezetlen hőmozgás is, de ott a kohézió lesz a döntő. Tehát a folyékony folyadék részecskéi között ébred egy bizonyos összetartó, kohéziós erő. Hát ezt nyilván vagy elolvasták, tapasztalták, de ez eléggé köztudat, mondjuk másra nem is illik itt most hivatkozni. A kohéziós erő egy kicsit nagyobb, mint a rendezetlen hőmozgás, az is van természetesen, de a kohéziós erő kicsit nagyobb, tehát a folyékony folyadék réteges vagy lamináris áramlásában a csúsztató feszültség a kohéziós erő a részecskék közötti vonzó erő miatt keletkezik. Főképpen. Nagy részt, mondjuk 90%-ban. És akkor ugye a surlódásnak a fizikai jellemzése az majdnem készen van. Még egy dolgot kellene összerakni, hogyha tudnilik, van egy fal, és áramolnak részecskék a fallal párhuzamosan, akkor valamilyen oknál fogva, akár a rendezetlen mozgás miatt, akkor persze kevésbé, akár a turbulencia miatt, akkor inkább, nekiütköznek a fal érdességén. Az egyszerűség kedvéért tekintsük úgy, hogy ez az ütközés többé-kevésbé szimmetrikus. Hát, hogy nincsen veszteség, meg körülbelül ugyanabban az irányba pattan vissza. Nyilván nem minden esetben igaz ez, de rendkívül sok részecske ütközik, és akkor ilyen nagy számú részecskénél már viszonylag jól lehet erről hivatkozni. Akkor már most ebből az ütközésből származó időegységre eső mozgás mennyiség változás kelt erőt, vagy ha a felületegységre nézzük, akkor felületi, tehát feszültség jellegű mennyiséget, és ennek az erőnek lesz ugye merőleges, így most én idézőjelben mondanám, hogy ez a nyomás, és felülettel párhuzamos összetevője, az pedig a csúsztató feszültség. Vagyis lényegében a mozgás mennyiség transport itt ugyanúgy létrejön, csak éppenséggel mondjuk a merev test vagy szilárd felület esetében a surlódás az ugye minden bizonnyal fel fogja melegíteni ezt a felületet. Kevésbé intenzív, nem látványos, kevésbé intenzív részecske mozgást okoz itt. Ezek között a részecskék között, a szilárd test részecskék között, míg ellenben a folyadék részecske az meg visszapattan. Nagyjából ez a fizikai folyamat, amikor valóságos folyadék áramlik fal mellett. Vagy amikor ugye valamiféle test mozog a közegben. Elég sok jármű az, amelyik különböző közegben szokott mozogni. Ugye akár autóra, vasútra, hajóra, repülőre, bármire gondolnak, mindig lesz egy-két közeg, ami ezt a járművet körülveszi, és ettől kezdve természetesen nagyjából ilyen módon keletkezik majd surlódás csúsztató feszültség, például a járművek külső burkoló felületén. Viszont, ami érdekes és fontos, az az, hogyha ezt a képet idealizáljuk, hogyha most már sajnos a statisztikus mechanikával nem szabad foglalkozni, aki óhajt, az természetesen egyénileg foglalkozzon vele, a folyadék részecskéknek, a konkrét részecske tulajdonságoknak a vizsgálata egyszer-egyszer előbukkan, de nincs módunk rá, hogy erre kitérjünk ilyen irányban. Ha visszatérünk a kontinuum modellre, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a kontinuumnak a sebességmezeje, például mondjuk a CXY függvényében, az ugye valahogy változni fog, a zavartalan áramlás sebessége lesz valahol a testtől távolabb, és ahogy a testhez érünk, úgy csökken ez az áramlási sebesség. Ha mondjuk nyugvó testről van szó, akkor a sebesség nullára csökken. Ezt nem baj, hogyha végig gondolják, ha akarják persze, hogy tudnilik. Annak a részecskének, amelyiknek a sebessége pozitív és negatív értelemben nagyjából ugyanakkora, az átlag sebessége vajon mekkora lesz? Ha plusz egyet meg mínusz egyet összeadok, akkor valószínűleg nulla körül járok majd. Tehát ennek a részecskének, amelyik egy pillanatra sem áll meg, éppen ellenkezőleg, elmozdul a testtől, körülbelül ugyanúgy, ahogy érkezett, az átlag sebessége lesz nulla. És ezt az átlagos sebességet jelöli ez a nulla sebesség. Ezt nevezzük kicsit általánosabb értelemben tapadási feltételnek, ami tehát azt jelenti, hogy a közeg a testhez tapad, a szélső réteg áll, vagy együtt mozog a testtel. De ez a szélső réteg, ez már a kontinuumra vonatkozik, amelyik ilyen értelemben nem igazán valóságos folyadék, hanem hát a teret folytonosan kitöltő közeg. No, akkor úgy nagyjából egészéből rendben lenne talán a dolog, ha rendben van, és akkor egy lépést tehetnénk előbbre. Mondjuk azt, hogy a csúsztató feszültség az, ami például ebben az áramlásban keletkezik, az arányos a sebesség megváltozásával, és arányos egy anyag jellemzővel. Ez ugye, ez a betű, ez a mű, mint a műegyetem, tehát ezt a betűt nevezzük dinamikai viszkozitásnak. A viszkózus közeg, surlódásos közegnek van viszkozitása, a viszkozitás nevű anyag jellemzője, amelyik a surlódást fejezi ki, másrésztről pedig akkor ébred surlódás, hogyha van sebességváltozás. Tehát ebből az egyenletből két fontos dolgot lehet következtetni. Az egyik az, hogy surlódás pontosan akkor, vagy akkor és csak akkor létezik, ha van viszkozitás és van sebességváltozás. És hát a másik az lényegében ennek a másik fele, ha például nincs sebességváltozás, akkor nincs surlódás, nincs csúsztató feszültség, vagy ha nincs viszkozitás, akkor sincs csúsztató feszültség. Azaz, amiről eddig beszéltünk általában, az előző órával bezárólag, az a nulla viszkozitású közegek világa volt. Ilyen a valóságban nincsen, de jó közelítés időnként, és viszont egyszerű, tehát célszerű vele dolgozni. A másik oldala, amikor nincsen sebességkülönbség, az ugye a hidrosztatika. Tehát, hogyha a közeg nyugalomban van, akkor ettől kezdve akkor sincsen benne csúsztató feszültség, hogyha az a közeg viszkózus. Ha viszont mind a kettő van, akkor természetesen van csúsztató feszültség. Na most még megjegyezném, hogy amennyiben ezt a csúsztató feszültség kifejezést használjuk, akkor az úgynevezett newtoni folyadékra gondolunk. Gondolom, eddig is arra gondoltak, akire úgy ránéztem, az mind a newtoni folyadékra gondol. Úgyhogy akkor jó, mert van másféle folyadék is. Van. Hát például nem tudom, hogy ismerik-e az aszfaltot. Nem ide jár, de hát ugye, amikor az aszfalt úton gördülnek a járművek, akkor az aszfalt hullámokat vet. Ugye mostanában már nem annyira, de régebben elég sok megállót például úgy képeztek ki, hogy aszfaltozták, és akkor, amikor megálltak például a nehéz járművek, autóbuszok, akkor ahol rendszerint megálltak, akkor ott mélyedés, és a mélyedések között pedig egy felgyűrődés, egy hullám alakult ki. Az egy dolog, hogy ez a hullám nem olyan, mint a vízben vagy a levegőben. De az aszfalt nem is olyan folyadék, mint a víz vagy a levegő. És mondjuk például, ha valaki olyan betonnal találkozik, ami még nem kötött meg, akkor szintén találkozik nem newtoni folyadékkal. Tehát például egy pohár betont nehéz tölteni, ugye, nem úgy, mint egy pohár vizet megint. És hogyha valaki például találkozik kenyértésztával, vagy egyéb ilyen tésztafélével, az is olyan, ami nem newtoni folyadék. És ha mondjuk valaki találkozik például az élelmiszeriparban előforduló még jó sokféle más folyadékkal, akkor az is nem newtoni folyadék lesz. Különböző, érdekes és hát más szempontból bonyolult viselkedési formákat mutatnak. Nem lineáris tagok például, amik feltűnnek jobbra-balra, meg differenciál egyenlet is lehet ebből másféle, mint ami itt van. Sokféle folyadék van a világon. Akit ez érdekel, az szíveskedjen a reológia tudomány területének utána nézni. A járművek esetében a víz, a levegő, az olaj, a hidraulika folyadék, meg ilyesmi, azok általában newtoni folyadékok, tehát mi nem newtoni közeggel nem foglalkozunk. Ezt a pár szót emlékbe eltehetnék, meggondolhatnák, hogy van más is a világon, de amivel mi foglalkozunk, az kizárólag newtoni folyadék lesz. Ha viszont ezzel egyet értenek, akkor talán egyet léphetnénk előre, amennyiben mondhatnánk azt, hogy a tau csúsztató feszültség az így egyedül viszonylag egyszerű. Ugye mi lenne akkor, hogyha tennénk ide a lábához valamit? Most már ne az ábrán nézzenek feltétlenül, hanem csak arra, hogy ugye a tau feszültség az egy olyan mennyiség, aminél két indexet szokás összerakni. Ez egy kérdés, de tehát mondjuk az első az az a koordináta tengely, amire merőleges síkban a tau feszültség ébred, a második pedig az a koordináta tengely, aminek az irányába mutat, tehát tulajdonképpen az X tengelyre merőleges síkban, Y tenge irányába mutató csúsztató feszültség. Viszonylag mindegy a dolog, mert a tau feszültségeknek a dualitását azt szerintem mechanikából jól megtanulták. Remélhetőleg. Tehát a tau XY meg a tau YX az muszáj, hogy egyenlő legyen. És akkor ettől kezdve olyan nagyon nem éles ez a kérdés, de azért fizikailag ez az értelmezés. És akkor legyen ez úgy, hogy a viszkozitás, és ezt a viszkozitást szorozzuk a gamma XY ponttal. Tehát mondjuk azt, hogy a kontinuumszerű valóságos folyadékunkban a csúsztató feszültség az a szög torzulási vagy disztorziós sebességgel arányos. Szögtorzulási vagy disztorziós sebességgel arányos. Hát most ugye előnyben van az, aki a derivált tenzorral barátságot kötött. Ismétlésként a derivált tenzor az ugye a C-kör, nabla T. Ezt biztos megegyezték. Van belső, vektoriális és külső vagy diadikus szorzat. A belső skalár szorzat adja ugye a divergencia C. A vektoriális szorzat a nablával adja a rotáció C. És a külső vagy diadikus szorzat adja a derivált tenzort. Tehát igazából ezt nem nagyon kell megtanulni, ha valaki megérti, akkor voltak éppen már meg is tanulta, mert a szabályból hamar következik a derivált tenzor. Továbbá a derivált tenzort azt fölbontottuk úgy, hogy lett benne egy szimmetrikus rész, plusz lett benne egy Ferdén szimmetrikus rész. Az első, ez a DS, ez az alakváltozási sebességeket tartalmazó tenzor. Az egy-kettőbb miatt egy kicsit nem egészen tökéletes a dolog. Ugye például a főátlóban az epsilon x pont, de az egy-kettőbb gamma x y pont van, és így tovább. Ez ugye házi feladat lenne, hogy legyenek szívesek, nézzenek utána. Ezt emberi számítás szerint mindannyian jól tudják, és legfeljebb egy kicsit most nem gondoltak rá, de az áramlástan az sajnos vagy szerencsére ilyen, az eleje és a vége összeér, nincsen olyan alapismeret, amit jó szívvel el lehetne felejteni, hanem hát sajnos ezeket időről időre elő kell venni, mert a magasabb szinteken is előjönnek. És akkor, hát ugye működik a dolog, vagy nem működik. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a surlódó feszültségeket össze lehet foglalni egy, vagy a jegyzetben azt hiszem, hogy a nagyes betűvel is van ez jelölve, feszültség tenzorba. Ez megint a mechanikából ismert kéne legyen. És akkor itt ugye a sigma xx, tau xy, tau xz, tau yx, sigma yy, tau yz, legyen zx, zy és szigma zz. Ez általában is igaz, de most nekünk azt jelenti, hogy 2 mű ds mínusz 2/3 mű div C szeré. A surlódásból keletkező feszültségeket úgy rakjuk össze, hogy a szögtorzulási sebességeket számoljuk. Mivel itt egy-ketted van, tehát kell ez a bizonyos kettes a DS elé. És lesz még egy dolog, amit mindjárt megpróbálnék megmagyarázni. Ez a tag itt vajon miért van? Voltak éppen ez a tag, meg ez a tag a mi általunk tekintett közegeknél nulla. Tehát surlódásból nem lesz összenyomódásból nem lesz csúsztató feszültség. Ezt úgy mondják idegen szóval, hogy a kompresszibilitási viszkozitás az nulla, de azt talán érezhető, hogyha csak összenyomok valamit, akkor abból csúsztató feszültség nem keletkezik, és akkor el kéne tüntetni a főátlóbeli elemeket, és pedig a főátlóban tulajdonképpen van a dcx per dx, a másik helyen van a plusz dcy per dy, plusz a harmadik helyen a dcz per dz. Ez a hely, ez meg ez a hely. Ha most ezeket összeadjuk, és ugye kettővel eleve szorozva van, vesszük az átlagát, illetőleg ugye a művel eleve szoroztunk, az ott van, akkor tulajdonképpen a mínusz kétharmad mű div c, az vezet arra, hogy az átlagban ennek a főátlóbeli elemeknek az értéke nulla lesz. Hát ez is kétharmad mű div c, meg ez is kétharmad mű div c, csak ez plusz, az meg mínusz. Tehát igazából ez a tag itt arról szól, hogy az összenyomódás nem kelt csúsztató feszültséget, és hogy ne keltsen csúsztató feszültséget, azért a főátlóbeli elemeknek az átlagát kivonjuk. Na most, voltak éppen ennyit erről, egy pillanatra most a feszültségtenzort hagyhatjuk valamelyest nyugodni, és még egy pillanatra térjünk vissza a viszkozitáshoz. A viszkozitásból is egy másik fajtához, az úgynevezett kinematikai viszkozitáshoz, amelyik a dinamikai viszkozitás és a sűrűség hányadosa. A műszaki számításokban rendszerint ez a kinematikai viszkozitás szerepel majd. És akkor igazából mondjuk erről a kinematikai viszkozitásról szoktunk két görbét rajzolni. Egy kicsit ez a metszéspont csalóka, majd legyenek szívesek megnézni a jegyzetben, hogy az egyik görbének 10 az ötödiken az együtthatója, a másiké a folyadékoké 10 a hatodikon. Tehát tulajdonképpen ez a két görbe egymástól messzi van, de hogy ne kelljen túl nagy távolságot feltüntetni az ábrán, azért különböző léptékekkel ez így összerakható. Vajon ez melyik közeg lesz, folyadék vagy gáz? Hát az a közeg, aminek a viszkozitása a hőmérséklet növekedésével növekszik, az olyan közeg kell legyen, ahol ez a csere a hőmérséklet növekedésével növekszik. Ez pedig a gáznemű közeg lesz, mert hiszen a valóban a rendezetlen hőmozgás intenzitása nő, és akkor ezektől kezdve növekszik. És akkor a folyékony folyadék az miért csökken? Hogy jobban meg lehessen különböztetni? Vagy azért csökken-e, mert a folyékony folyadék, ugye a folyékony folyadék viszkozitásának a csökkenése a hőmérséklet növekedésével az elég triviális és ismert, mert ugye tudják azt, hogy hideg időben például egy motort elindítani nehezebb, attól függ, a kenőolajnak a viszkozitása az akkor még, amikor hideg a motor, valamivel nagyobb, és akkor működik jól a szerkezet, hogyha elérte az üzemi hőfokot, egy magasabb hőfokot. Vajon a hőmérséklet növekedésével miért csökken ez a viszkozitás? Ez itt az a különbség, ami felette látszik a gáznál, a rendezetlen hőmozgás felelős, a folyékony folyadéknál a kohézió a felelős. Ha a kohézió a felelős, és a kohézió az pedig ugye a részecskék közti távolsággal arányosan csökken, hát az összetartó erő, ha távolítom a folyadék részecskéket, akkor csökkenni fog. Akkor ettől kezdve a folyadék magasabb hőmérsékleten nagyobb hőmozgás miatt nagyobb távolságot tartanak egymástól a részecskék, és ettől kezdve a viszkozitása természetesen csökkenni fog. Ennek a kinematikai viszkozitásnak a mértékegysége az méter négyzet per szekundum, majd esetleg lehetne ellenőrizni, és innen van a neve is, hogy csak kinematikai egységek méter és szekundum van a dimenziójában. Egyébként ez egy anyagjellemző, természetesen ugyanolyan anyagjellemző, mint a dinamikai viszkozitás volt. Majd bevezetünk turbulens viszkozitást nem sokára, de az nem lesz anyagjellemző. Ezek az anyagjellemzők. Hát, ha valakinek szerencséje van, akkor viszkozimétert is látott már, mondjuk sajnos nálunk nem annyira, de időnként és helyenként például a kenőanyagok vizsgálatánál előbukkanhat, és akkor ez a viszkoziméter az a mérőeszköz, amivel a viszkozitást meg lehet konkrétan mérni. Na, akkor a pihenésnek, ha lehet ilyet mondani, vége, és akkor visszatérnénk egy picit a tenzorok vidékére. És pedig, ugye azt mondanánk, hogy a DF egyenlő pi DA, tehát tulajdonképpen a felületi erők és a felület között a feszültség tenzor, általában a feszültség tenzor teremti meg a kapcsolatot. Ez a feszültség tenzor különböző lehet. Például, de mondjuk először talán, hogyha szabad ezt a felső fölírást felhasználni, a sigma xx dax plusz tau xy szor dy plusz tau xz szer dz. Hát ugye talán látszik, hogy a feszültségtenzor és a felületelemek megfelelő felületelemek szorzata adja részben a merőleges, részben pedig az érintő irányú felületi erő összetevőket. És nyilván a második meg a harmadik sort is fel lehetne írni. Úgy mondanám, hogy ha lenne hozzá a kedvük, akkor legyen ez házi feladat. Ezt felírják. És akkor ugye másik irányból haladva, mondjuk azt, hogy a feszültségtenzor az például a mínusz P szer J. És ez lesz a feszültségtenzor ideális közegben. Akkor ugye, tehát eddig vagyunk, ha a közeg ideális. Hozzáadnánk azt, amit az előbb néztünk, és akkor ez lenne a valóságos közeg, amit itt megnéztünk. És hogyha még tovább lépnénk, ezt majd egy kicsit később fejteném ki, és bevezetjük a turbulencia fogalmát, akkor a turbulens áramlásokban értelmezett feszültségtenzort, azt a mínusz P szeri, a pi S és a pi T három összeg, három tagú összegként tudjuk majd összerakni. Ebből a mínusz P szerét és a pi S-t meg a pi S-t már ismerik, a pi T-t pedig majd nem sokára bevezetnénk. Az lenne egy rövid megjegyzés, hogy ugye majd máskor a teljes erő az ugye a test felületén vett integrállal számítható ki, amit egy másik lépésben majd az integrál átalakítási tételünk szerint divergencia pi dv formán fogunk felírni. Én majd mindjárt próbálok egy viszonylag egyszerű példát is összevetni. És a divergencia pi az tulajdonképpen úgy számítatik, hogy a feszültségtenzort úgy szorozzuk a nablával, hogy ide mögé tesszük. Hát a divergenciát ugyanúgy, majdnem ugyanúgy lehet számolni, mint máskor. És ha ugye emlékeznek rá, a sebesség divergenciája az például a vektorból skalár mennyiséghez vezetett. A feszültség tenzor divergenciája az pedig két indexes tenzorból, tehát ilyen tenzor-tenzorból vektor mennyiséghez fog vezetni. Általában is a divergencia az egyel csökkenti a tenzor indexeinek a számát. Az lenne a kérdés, hogy ugye be kéne bizonyítani, hogy a gradiens P, vagyis a mínusz gradiens P inkább egyenlő a divergenciája a mínusz P szer E. Mert hiszen ezt kérhetik számon, ez egy példa szeretne lenni, az Euler egyenlet környékén ezzel a mínusz 1 per rószor gradiens P-vel számoltak. És akkor ugye a gradiens P, a mínusz az mind a két oldalon ott van, az a dp per dx, dp per dy, és a dp per dz. A divergencia P, ha ilyen a helyzet, akkor a mínusz P, mínusz P, mínusz P. D per dx, D per dy, D per dz. Talán egyetértenek vele. Azt írom, amit mondok, vagy azt mondom, amit írok. Itt most éppen nincsen csalás, véletlenül. És akkor ugye ennek a szorzatnak az értékét sor oszlop kompozícióban lehet kifejteni. dp per dx, dp per dy, a második sor és az oszlop, és akkor dp per dz, a harmadik. Hát igazából, amit csinálunk, az valóban tartalmazza azt a korábbi ismeretanyagot, amit már szépen és alaposan elsajátítottak, és hogyha arról van szó, akkor vissza is érkezünk oda. Nos, akkor ugye nagyjából egészéből a feszültségtenzorból már csak a turbulens sebesség ingadozásokból következő tag hiányzik. A turbulenciáról beszélnénk pár szót. A turbulencia az egy közérthető fogalom részben, részben pedig éppen ezért talán nem is próbálnám definiálni, mert definiálni elég nehéz. Tehát ugye, ha azt mondanám, hogy asztal, akkor talán nem kérnék számon rajtam a definíciót, de egy kicsit odébb mennek, és megpróbálják az asztalnak a fogalmát definiálni, akkor az egylábútól a háromlábún keresztül a soklábú asztalon át elég sokféle asztal van, aminek mind bele kéne férni. Tehát egy elég bonyolult definíciót lehetne mondani. A turbulencia az egy gomolygó áramlás. Nagyjából ugyanazt szeretnénk tőle, mint amit a rendezetlen hőmozgástól szeretnénk. Ha ugye egy kődarabra gondolnak, egy kődarabot le lehet tenni bárhová. És az a kődarab nem fog semmerre elmozdulni, legalábbis magától úgymond nem, holott éppenséggel elképzelhető lenne, hogyha a rendezetlen hőmozgás miatt minden részecske éppen véletlenül egy irányba mozdulna, akkor a kődarab elmozdulna. Ennek a valószínűsége elég kicsi, picikét kicsi, tehát sokáig kellene várni, amíg ilyen esemény bekövetkezik. Azt mondjuk, hogy a rendezetlen hőmozgás sebességének a várható értéke nulla, tehát lényegében azt várjuk, hogy az nem mozduljon el, hogy legyen az összege nulla, és a turbulenciától nagyjából ugyanezt várjuk el. Tehát a turbulens sebességeknek a várható értéke szintén nulla lesz. Vagyis, ha a sebességet összetennénk egy átlagosból, meg egy turbulens sebességingadozásból, és azt mondanám, hogy az átlagos sebesség az egy olyan, hogy valamekkora idő alatt megnézzük, hogy mennyi a sebesség átlagértéke. Lehetőség szerint végtelen sokáig nézzük. Az egy kicsit hosszú, úgyhogy nem annyira komoly, de a műszaki folyamatok, illetőleg a műszaki folyamatokban előforduló közegek esetén ez a végtelen idő, ez ugye akár néhány tized másodperc is lehet, a részecskék szintjén az idő, ha úgy tetszik, sokkal gyorsabban múlik, ilyen makroszkopikus szinten, ahol mi élünk és mi figyeljük meg a jelenségeket, ott pedig, ha úgy tetszik, akkor lassabban telik az idő, vagyis normális időtartamnak lehet kigondolni például a néhány tized másodpercet, ebből a szempontból akár végtelennek is, vagy esetleg hosszabbat, de akkor talán látszik az, hogy a turbulens áramlások valamit elveszítenek. Tehát ugyan itt úgy néz ki, hogy a turbulenssel több lesz a feszültségtenzor, egyel több tagot kell felírni. De a másik oldalról nézve, meg most, amikor ezt bevezetjük ezt a fogalmat, akkor tulajdonképpen azt is kimondjuk, hogy például ebből következik, hogy a C-vessző idő átlag az nulla. Azért, mert tulajdonképpen ennek a sebességnek az átlagértéke, amit kapunk, és akkor a teljes sebesség átlagértékében ennek a második tagnak az átlaga az nulla kell, hogy legyen. Tehát a turbulens sebesség ingadozásoknak az időátlaga, ez a hullámvonal szeretné az időátlagot jelenteni röviden, az tehát nulla. Vagy, ha úgy tetszik, akkor a CX vessző átlag is nulla, a CY vessző átlag is nulla, és a CZ vessző átlag is nulla. És akkor itt sajnos egy kis jelölésváltás is szükséges. Tehát, hogyha például az U egyenlő U átlag plusz U vessző, akkor itt az U vessző átlag is nulla lesz, és itt tovább előfordul a turbulens áramlások vizsgálatánál a szakirodalomban, sajnos előfordul, vagy szerencsére, hogy a sebesség komponenseket nem CX, CY, CZ-vel, hanem UX, UY, UZ-vel, bocsánat, UV-vel jelöljük. És hát ez ugye némi bonyolítást hoz a dologba, majd egy picit én magam is elkanyarodok errefelé. Ha netán szakkönyvet olvasnának, akkor ugyanis ez a gyakoribb jelölés, így csináltuk mindig, de a könyvek miatt egy kicsit érdemes errefelé is elkanyarodni. Vagyis lényegében ez a sebesség átlagidőnél nulla, ez azt jelenti, hogy komponensenként is nulla a sebességek, turbulens sebességek várható értéke, vagyis amit mi vizsgálunk, az úgynevezett homogén izotróp turbulencia. A legegyszerűbb létező turbulencia, homogén izotróp turbulenciával foglalkozunk csak, ettől bonyolultabb kérdéseket is fel lehetne tenni, de természetesen nyilvánvalóan nem tesszük fel, alapszinten ez elég lesz remélhetően. Na és akkor, ha ezzel így talán rendben lennénk, akkor esetleg lehetne egy olyan kérdés, hogy a például a turbulens csúsztató feszültségek, mert egyáltalán a turbulens feszültségek hogyan alakulnak. Azt javaslom, hogy tekintsünk egy viszonylag furcsa impulzustételt. Amelyiknél az ellenőrző felület az végtelen vékony, tehát a térfogata az tulajdonképpen nincs is, és ráadásul egységű. És akkor például a rószor CX négyzet az egyenlő lesz a mínusz T-vel. Tehát egy ilyen vékony ellenőrző felületbe idegen test nem fér el. Másrészt térerősségnek sincsen helye, mert lényegében nulla tömeg van benne. Tehát azt mondjuk, hogy a mozgás mennyiség változás és a nyomásból származó erő mindenhova egyet írhatnék még a felület miatt, de azt talán nem írom ki, egymással egyenlő. Azonban a rószor CX átlag plusz CX vesző ször CX átlag plusz CX vesző egyenlő mínusz P ennek az idő átlaga. Az, amiről beszélünk. Tehát a turbulencia azt jelenti, hogy a mozgásnak a sokszínűségét, turbulenciáját valamilyen módon helyettesítjük egy átlagos értékkel. Rengeteg mindent lefaragunk róla, természetesen, de ezen az áron mégiscsak bonyolultabb áramlások is vizsgálhatók. A sűrűségnek az átlagát, azt nem baj, akkor most megkerülném, tehát az annyi, és akkor tulajdonképpen ami lesz, az az, hogy rószor CX átlag a négyzeten, hiszen az átlagnak az átlaga az ugyanannyi, remélhetőleg, tehát ezt esetleg nem kell nagyon bizonyítani, plusz rószor kettőször CX átlagszor CX vesző átlaga egyenlő a, bocsánat, mínusz P, és mínusz rószor CX vesző átlag. A harmadik tagot áthoztam erre az oldalra. És ráadásul ezt a tagot ki is ejtjük, mert ezek a mennyiségek állandók, és akkor a CX veszőnek az átlaga az nulla kell, hogy legyen. Tehát tulajdonképpen itt jelenik meg az a tag, amit turbulens áramlásban turbulens nyomás többletnek nevezünk. Ami adott esetben, ugye a turbulencia nélkül kihúztuk ezeket a fő átlóbeli tagokat, a turbulens áramlásban már nem szabad, nem is kell, nem is lehet kihúzni. Ez a turbulens nyomás többlet lényegében a CX vesző átlag lesz a szigma XX, a CY vesző CY vesző átlag lesz a szigma YY, meg a CZ vesző CZ vesző átlag lesz a szigma ZZ. Ezt most, ha nem baj, akkor nem írnám fel, hanem házi feladatként egészítsünk ki, hogy akkor ezzel a turbulens csúsztató feszültségeket leíró tanzornak a fő átlója rendben van, a rendelkezésünkre. Ha ezzel egyetértenének, akkor viszont fordítsuk meg ezt az ellenőrző felületet. Maradjon továbbra is ugyanez a végtelen vékony egységi felületű ellenőrző felület. És mondjuk azt, hogy a rószor CX CY átlag egyenlő a mínusz tau XY. Hát tulajdonképpen a rószor CX a tömegáram, mint az előbb is volt, és itt az első esetben CX-el szoroztunk, ebben a második esetben CY-nal szorzunk, az a merőleges irányba mutató. Tömegáram rószor CX átlag plusz CX vesző, CY átlag plusz CY vesző, idő átlag egyenlő a mínusz tau XY, vagyis tulajdonképpen a rószor CX átlag CY átlag mínusz tau XY mínusz rószor CX vesző CY vesző átlag. Akkor ugye most egy picit visszamegyünk a és akkor ez lesz a tau xy. Tehát a turbulens csúsztató feszültség. Egy pillanatra visszamegyünk a szigma xx-hez is, és a tau xy-hoz így most már elég jól tudnánk talán párba tárgyalni őket. Azt mondtuk, hogy például a tx vesző átlaga, az ugye nulla. És akkor a cx veszőnek az önmagával vett szorzata, annak az átlagának nem kéne nullának lennie? A cx vesző nulla átlag úgy jöhet ki, hogy a cx vesző egyszer pozitív, egyszer negatív. Megint pozitív, megint negatív. Annyit pozitív, amennyit negatív. A cx vesző szóval cx vesző az csak nem negatív lehet. Legfeljebb nulla, de inkább pozitív. Akkor ennek az idő átlaga nyilvánvalóan éppen, hogy biztosan nem nulla, sőt, egész biztos pozitív szám lesz. És akkor ugyanúgy csatlakozik tulajdonképpen a nyomáshoz, amelyik mínusz előjellel van, ő is mínusz előjellel áll, tehát a nyomást megnöveli. Elvileg gondolkozhatnak úgy is, hogyha például egy tömegben mennek szembe, akkor nehezebb szembe menni a tömeggel, mert időnként csak neki ütközik valaki az embernek. Tehát ez valahol a turbulens nyomást ad körülbelül. Ezzel szemben a cx vesző, cy vesző átlag az bármi lehet. Mert lehet negatív, nulla, vagy pozitív is. Attól függ, hogy hogy alakul az áramlás. És ez nagyon is rendben van, mert a csúsztató feszültség is váltja az előjelét. Aszerint, hogy hogyan alakul az áramlás. És akkor ettől kezdve ugye viszonylag nagy energiával elérkezünk oda, hogy ez a turbulens csúsztató feszültség mínusz rószor, cx vesző átlag, cx vesző cy vesző átlag, és cx vesző cz vesző átlag. Például itt a cy vesző cx vesző átlag van, cy vesző cy vesző átlag. És legyenek szívesek, ne azt odaírni egy házi feladat, hanem beírni oda önállóan, hogy mik is kerülnek ezekre a helyekre. Ami azt illeti, például mondjuk a tau xy és a tau yx azonos volta, az ugye most már triviális, mert hogy a szorzó tényezők fölcserélése, azt tudja nyilván, hogy a szorzó értékét nem változtatja, úgyhogy ez a feszültségtenzor, ez egész barátságos lenne. Akkor lenne egészen barátságos, hogyha meg tudnánk mondani, hogy a, például a cx vesző milyen folyamat szerint változik, a cy vesző milyen folyamat szerint változik, és a cz vesző milyen folyamat szerint változik. Ezek sajnos sztoasztikus folyamatnak tekintendők, és egyszerűen nem igazán jellemezhetőek, hanem valamilyen statisztikai módszerrel lehet őket rendbe rakni. És akkor megint elérkeztünk oda, hogy vagy választjuk a statisztikus mechanikát, vagy valami mást csinálunk. Ha megengedik, akkor én egy másik utat javasolnék, ami a műszaki életben, napjainkban egészen bejárt. Ott 2 mű T DS. Tehát lényegében a turbulens csúsztató feszültségeknek a tenzorát, azt egy turbulens dinamikai viszkozitással jellemezzük, írjuk le, és akkor formailag majdnem azonos lesz azzal, mint amit a jobb felső sorokban látható. Csak annyi a különbség, hogy igen, nincsen ez a mínusz 2/3 mű div CE, ami tehát annyit jelent, hogy a főátlónak nem kell eltűnnie, természetesen nem kell eltűnnie, a főátló itt megmarad, és annyi, amennyi. Akkor egy picit megpróbálnék mesélni, de nem nagyon sokat, amennyiben azt mondanám, hogy ez a turbulens dinamikai viszkozitás, vagy a sűrűséggel osztva a turbulens kinematikai viszkozitás, az ugyanúgy működik, mint az anyagjellemző viszkozitás, de természetesen nem anyagjellemző, majd egy egyszerűbb konkrét példán is megpróbálom megmutatni, hanem ez a mozgás állapottól is függő mennyiség lesz, meg más egyéb dolgoktól is függeni fog, és akkor, ha véletlenül mondjuk az internet környékére ellátogatnak, és ezt a turbulens dinamikai viszkozitás fogalmat megpróbálják megkeresni, akkor nagyon-nagyon sokféle turbulens dinamikai viszkozitást találnak. Attól függően, hogy milyen típusú a feladat, rendkívül sokféle turbulens dinamikai és kinematikai viszkozitás modell létezik. Nagyon gyakran 2 differenciál egyenletet szoktak még pluszban bevezetni, ugye például a K epsilon meg a K omega modell, ahol a K az a turbulens kinematikai energia, és az epsilon meg az omega az nagyjából ennek az energiájának a disszipáció, ennek az energiának a disszipációját leíró egyenlet, és akkor ezek csatlakoznak az eredeti egyenletrendszerünkhöz, és ezzel tudunk akkor megoldani feladatokat, de ezen kívül is van nagyon-nagyon sokféle ilyen turbulens viszkozitás modell. Hát majd remélhetőleg látszani fog. A legegyszerűbb esetben megint próbáljuk meg ezt a CX egyenlő CXY függvényt tekinteni. Egy Prandtl-féle, turbulens dinamikai és kinematikai viszkozitást próbálom most bevezetni. De a nagyon egyszerű esetre, illetve ez lényegében történetileg is a legegyszerűbb, meg igazából a legrégebbi modell is, mai napig tulajdonképpen viszonylag jól használható. A CX vesző legyen a mínusz L-szer a DCX per DY-nal egyenlő. Ez egy hipotézis. Az egyenlőség bal oldalán egy időben változó mennyiség foglal helyet, a jobb oldalon pedig egy állandó. Tehát ez nem fizikai igazság, ez egy hipotézis, egy föltételezés. Akinek nem tetszik, az természetesen ettől jobbakat is próbálhat találni, de minden esetre nekünk talán elég lenne. A CY vesző pedig legyen az L-szer DCX átlag per DY. Tehát lényegében azt mondjuk, hogy a rendezetlen, turbulens rendezetlen sebesség az részben arányos a úgynevezett keveredési úthosszal. Ez ugye, hogyha y, ez itt az x, ez az l, majd ez lesz a hipotézis másik fele, ez egy állandó, egy kappa, és az y a faltól mért távolságnak a szorzatával lesz arányos. Gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy a turbulens keveredési úthossz az a faltól távolodva növekszik. Egyre szabadabb a közeg, egyre kevésbé korlátozza őt a fal. A kappa az pedig egy egyszerű arányossági tényező, 0,4 körül van az értéke, és azért barátságos, mert ugye a másik kártyán összenyomható közegek esetén a kappával az adiabatikus kitevőt jelöltük, és ez némi zavarra adhatna okot, akkor, hogyha most nem mondanám, hogy legyenek szívesek odafigyelni, és amikor összenyomhatóságról van szó, akkor ott az adiabatikus kitevőt legyenek szívesek tekinteni ugye a múltóra, és amikor csúsztató feszültségről, surlódásról van szó, akkor viszont ezt a Prandtl-féle konstanst legyenek szívesek tekinteni. Nincsen annyi betű a világon, ami mindig mindenre elég lenne, úgyhogy ilyen azonosságok sajnos előfordulnak. És akkor azt mondjuk, hogy a tau xy egyenlő a mínusz rószor cx vesző, cy vesző. Ez ugyanaz, mint ami fel van írva. Mondtunk valamit, tulajdonképpen két középértéket a molekulák a részecskék mozgási sebességére. És akkor ez azt jelenti, hogy a mínusz-mínusz az ró, mondjuk legyen kappa négyzet, y négyzet rögtön, dcx per dy szor dcx per dy. Majd nem sokára elhagyom ezt az átlagsebesség jelölést, mert ezen a egy kis anyagrészen kívül nincsen igazán jelentősége abból a szempontból, hogy az ember vagy a tényleges sebességet számolja, hogy amikor direkt numerikus szimulációt végeznek, akkor például a tényleges sebességet számolják, vagy pedig a turbulens áramlásokban meg az átlagsebességet számolja az ember, de tehát mindig jól meg van határozva az, hogy mit számolunk, nincsen erre a megkülönböztetése szükség, itt van csak szükség rá tulajdonképpen, hogy az ingadozás és az átlagsebesség az mégiscsak más. És akkor, hogyha nem lenne nagyon nagy kifogásuk ellene, akkor azt mondanám, hogy ez a μT, ez a turbulens dinamikai viszkozitás, és ez lenne a, bocsánat, turbulens kinematikai viszkozitás, ez a turbulens dinamikai viszkozitás. Ennyi voltak éppen ebben a nagyon egyszerű esetben. Tehát igazából ilyen típusú turbulenciával akár mostantól kezdve tudnának számolni is, fogunk is számolni valamennyit természetesen, és hát ha máshol nem a vizsgán, majd emberi számítás szerint egy kicsit önöknek is számolni kell vele. Egy dologra még felhívnám a figyelmet, vagy esetleg megkérdezném, hogy vajon ez az abszolút érték hogy került oda? Akinek jó szeme van, az látta, hogy odaírtam. Talán. De ha odaírtam, miért írtam oda? Mert oda való? Valóban oda való. A DCX per DY az lehet pozitív? Lehet nyilván, és negatív. Miért ne? Ellenben a kinematikai vagy a dinamikai viszkozitás az lehet negatív. Azok hasonlóak az anyag jellemzőhöz, tehát kizárt dolog, hogy negatívak legyenek, és ezt biztosítjuk ezzel az abszolút értékkel. Lesz olyan, amikor majd számolunk, hogy az abszolút értéket elhagyjuk, amikor biztos lehet az ember benne, például a cső áramlásnál, hogy a sebesség nem fordul meg, és nem lesz sohasem negatív, akkor az abszolút érték ez elhagyható természetesen, és akkor másféle számolás is jöhet majd, de első közelítésben ezzel az abszolút értékkel kellene, és lehetne számolni. Nos, akkor most már megvan lényegében a teljes feszültségtázor, és akkor az lenne a kérdés, ugye, hogy jó lenne kitalálni a Navier-Stokes egyenletet, ami ennek a, hát remélhetőleg a mai órának a végéig még pár sikerülni is fog. Ez egy érdekes egyenlet is, van vele több gond, de alapból tartalmazza a hidrosztatika alap differenciál egyenletét is, ha úgy vesszük, tehát a legegyszerűbb hidrosztatika példától a legbonyolultabb áramlástani feladatig, amikor csak a kontinuum hipotézist elfogadhatjuk, alkalmas leírja a közegek mozgását. És akkor tekintsük ugye a DPDT, ρC, DV ránt, ami tulajdonképpen a PDA integrállal plusz a ρG DV integrállal egyenlő. Ez ugye a mérleg egyenlet egy speciális formája. Arról szól, hogy egy V térfogatba zárt közeg mozgás mennyiségének időszerinti megváltozása. Ez itt a közeg mozgás mennyisége, lendülete, elevenereje. Tehát a V térfogatba zárt közeg mozgás mennyiségének időszerinti megváltozása, ez egyenlő a közegre kívülről ható erők eredőjével, vagy egyszerűen a külső eredő erővel, amely külső eredő erő egyszer lehet a felületi erők összessége. Most már ebbe minden bele tudnak tenni, és másodszor lehet a térfogati erők összessége. Ebben az értelemben a G az az eredő térerősség, tehát nem csak a gravitációs erőtér, hanem bármilyen erőtérnek a térerősség. Akkor most, ha nem nagy baj, felcserélném az integrálást és a differenciálást. Ezt matematikailag is lehetne bizonyítani, de vegyék úgy, hogy szabad. És akkor mondjuk azt, hogy a dc per dt rho dv plusz a c-szer d per dt rho dv egyenlő a p plusz rho szor g d-vel. Bocsánat, divergencia pi. Tehát ugye a bal oldalon két tényező szorzatát tekintett, és akkor a differenciálásnál a lánc szabály szerint az egyiket és a másikat differenciáljuk. Ebből pedig a jobb oldalon a pi dA-ból a divergencia pi dV lesz. Azt valószínűleg letöröltem már, de itt volt a táblán, mert ugye emberi számítás szerint a füzetünkben megvan. A pi dA az a divergencia pi dV-vel egyenlő. És akkor ugye ez itt tulajdonképpen a tömegnek a megváltozása lenne, a V-térfogatbeli tömeg megváltozása lenne, ami azonosan nulla. A folytonosság törvénye értelmében, ha nincs forrás és nyelő, akkor a tömeg megváltozása azonosan nulla, tehát ezt a tagot el lehet felejteni. És akkor eljutunk tulajdonképpen ugye arra, hogy dV szerint integrál, meg dV szerint integrál, ami azt jelenti, hogy akkor a dc per dt szerró egyenlő a divergencia pi plusz rószor g. Egy kicsit más lesz a végeredmény, a szokásos forma, dc per dt egyenlő, ugye, 1 per rószor divergencia pi plusz g. Lényegében ez az áramlástanban Navier-Stokes egyenletnek nevezett egyenlet. Most talán szemmel látható, hogy mennyire bonyolult ez az egyenlet. Hát attól függ, hogy hogy nézzünk rá, de ebben az egyenletben ugye lényegében és általában a hogy legyen együtt, akkor írhatjuk úgy, hogy ranch akkor, hogyha a pi egyenlő mínusz p szer e plusz ps plusz pt. Tehát Reynolds átlagolt Navier-Stokes egyenlet, akkor, hogyha ebbe a pi-be mindent beleteszünk. Reynolds átlagolt Navier-Stokes egyenlet. Ugye az A betű az nem pont az átlagoltból jön, hanem az average-ből, de tehát minden esetben Reynolds átlagolt Navier-Stokes egyenlet ugyanúgy jó magyarul, mint angolul. Magyarul még jobb is egy kicsit. Akkor ugye, ha csak Navier-Stokes egyenlet lenne, akkor a pi egyenlő mínusz p szer e plusz ps. És akkor arra, ha szabad, nyomatékosan szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Reynolds átlagolt Navier-Stokes egyenlet egy szűkít fejebb van a sorban, ez nem jó, de így a formára jobban néz ki. Egy szűkítése a Navier-Stokes egyenletnek, hiszen ennél a Reynolds átlagolt Navier-Stokesnál ugye már elvettünk egy csomó információt, áldottunk egy csomó dolgot, a turbulens sebesség ingadozásokat egyetlen középértékkel helyettesítettük. Vagyis ez tulajdonképpen, bár az igazi turbulens áramlásokra, műszaki áramlásokra használják, ezzel számolnak az összes numerikus programban, meg minden, de attól is a Mamiesztasztól szűke. Az Euler egyenlet ugye úgy nézne ki, hogy a pi egyenlő a mínusz p szeré. Tehát például ugye a dc per dt egyenlő mínusz 1 per ρ gradiens p plusz g. Ezt ugye ismerik is. Euler egyenlet. Ez egy jól ismert egyenlet, így szoktak vele számolni. És akkor ugye a sornak az utoljára mondhatjuk azt, hogy a hidrosztatika, ami arról szól, itt talán szebb, ugye, hogy a gradiens P egyenlő rószor G. És akkor ez mind-mind egy egyenlet ennek a Navier-Stokes egyenletnek a különböző alakja. Ha az érvényességről van szó, akkor majd ezt kéne hozzátenni, de akkor a rend kedvéért ugye a négy dolgot kell egy ilyen egyenletről feltétlenül tudni. Az első az, hogy az egyenlet a mozgás mennyiség megmaradás elvén alapszik. Nem azon alapszik, hogy a mozgás mennyiség nem változik, hanem azon alapszik, hogy a mozgás mennyiség annyit változik, amennyit a külső erők előidézik. A mozgás mennyiség annyit változik, amennyit a külső erők előidézik. Ez az egyenletnek az alapja, a fizikai alapja. Másodszor fel kell tudni írni ennek az egyenletnek valamelyik alapját. Tehát mondjuk ezt, és még akkor természetesen tartozik hozzá a feszültségtenzorból valamennyit. Akkor ezzel remélhetőleg egyetértenek. Harmadszor tudni kell értelmezni az egyes tagokat. Ugye lényegében ezen az oldalon a teljes, totális vagy szubstanciális gyorsulás áll, ami az egységnyi tömegre ható erőkkel egyenlő, amely egységnyi tömegre ható erőkben az első a felületi erő, a második a térfogati erő. De lehet cserélni, tehát egyáltalán nem kötelező, hogy az első legyen a felületes a térfogati erő. És akkor ezzel tulajdonképpen rendben vagyunk, kötelezőnek nem kötelező megmondani, hogy a szubstanciális gyorsulás, az a lokális meg a konvektív gyorsulás összege, és azok hogyan alakulnak, az akkor kötelező, hogyha a kérdésben ez kifejezetten majd megjelenik. A negyedik pedig az az érvényességi feltételeket jelenteni. Lényegében ha csak a kontinuum hipotézis elfogadható, akkor ez a Navier-Stokes egyenlet mindig érvényes. Ő a legáltalánosabb. Ha bevezetjük a turbulenciát, a turbulens átlagsebességekkel érvényes a Reynolds átlagolt Navier-Stokes. Ha elhagyjuk a surlódást, érvényes az Euler egyenlet. És ha nincs mozgás, akkor érvényes a hidrosztatika. Hát körülbelül így. Ezek a lényeges érvényességi feltételek. Nem arról van szó, hogy mikor, hányszor, melyik függvény differenciálható, hanem arról van szó, hogy fizikailag mik azok a feltételek, amiket figyelembe kell venni. Nos, gyakorlatilag ennek a Navier-Stokes egyenletnek a jelentősége elméleti, bár aki majd annak idején eljut oda, bár lehet, hogy már most is, megold numerikusan, valamilyen szoftverrel megold numerikusan Navier-Stokes, vagy Reynolds átlagolt Navier-Stokes egyenletet, annak a számára gyakorlati jelentősége is lesz, természetesen. Így általában ezen a szinten mégiscsak megmaradnánk ezen. Az elméleti síkon. Köszönöm szépen a figyelmet!